Tudod, mit gondoltam? Azt gondoltam, hogy azzal kezdem, amit rólad találtam, egy kis rövid életismertető, mert azért nem csak az érdekelne engem, hogy most egy új könyved kapcsán jöttél be hozzám, egy utazási könyveddel kapcsán, de azért érdekelne az a Vadas Zsuzsa, aki hát egy évvel fiatalabb, mint az édesanyám, és kettőtöknek az a közös tulajdonság, hogy mind a ketten nagyon jól néztek ki. Szóval, 60 éve van a pályán, vidéki lapoknál kezdte, dolgozott a Magyar Rádió hírszerkesztőségénél, majd a Petőfi Népénél lett a lap budapesti tudósítója, az Ifjúsági Magazin olvasószerkesztője, a Képes Hét magazin rovatának szerkesztője, a Képes Vasárnap főmunkatársa volt. Írásai rendszeresen megjelentek a Magyar Ifjúság, a Képes Újság, a Népszava, a Rádió Újság, a Taps Színházi Magazin és az Elit hasábjain. 20 esztendeje a Nőklapja egyik meghatározó szerzője, a La Femme magazin főmunkatársa, 2 könyve jelent meg, ez már múlt idő, mert most megjelent már a harmadik is, az Utidilik, ez a 40 év a világ körül, és a Tutidilik, 50 év a sajtó körül, és most a 60 év, hol van, itt van előttem, Vadas Zsuzsa, háti zsákomban a glóbuszom, a 60 év a világ körül. Zsuzsa, hogyan lett belőled újságíró? Egy szombathelyi lányból, aki egyébként nem is újságíró akart lenni.
Hát Szombathely ugye azért mégiscsak egy nyugati fekvésű dunántúli város, közel Ausztriához, tehát mi voltunk a legközelebb mondjuk a nyugat-európai részekhez. Ez mindig is egy nagyon kulturált, hát irodalmilag, festőileg, meg művészetileg, hát nagyon gazdag megye volt. Itt mindig voltak olyan mecénások régen, akik támogatták ezeket a művészeti ágokat. Hát ugye itt született a Vörös Sanyika is, a költő Vas megyében, tehát azért nagyon büszkék lehetünk rá, és sok más ember is, aki itt látta meg a napvilágot.
És te ott érettségiztél Szombathelyen? Ott érettségiztél Szombathelyen?
Igen, ott érettségiztem Szombathelyen.
És hova szerettél volna, hogy fölvegyenek?
Hát az az igazság, hogy filmrendező akartam lenni, 18 éves fejjel, ugye, hát miről, akkor voltak a nagy filmbemutatók, reggeltől estig a moziba ültünk, néha az iskolából is ellógtunk, hogy megnézzünk egy jó olasz filmet, vagy francia filmet. Akkor ugye ezek nagyon jók voltak, a francia új hullám, meg ezek a...
Ez az 50-es évek elejéről beszélünk, ugye, ha jól számolnak?
Már inkább a 60-as felé közeledtek, 50-es, 60-as, ugye az ember. De hát én nagyon szerettem a szovjet partizán filmeket is, mert ugye akkor megszűntek a cowboy filmek,
igen.
Amerika ugye akkor fekete listára került.
Igen, bár nagyon érdekes, hogy 1971-es, vagy 69-es például a Volt egyszer egy vadnyugat, és azt nagyon hamar bemutatták itthon mindezek ellenére, úgyhogy egyébként a szovjet partizán filmek azok vitték a prímet Magyarországon.
Igen.
Csendesek a hajnalok például.
Az nagyon jó volt, nagyon jó volt.
Szóval filmrendező szerettél volna lenni, és miért nem lettél?
Azért nem lettem, mert kiderült, hogy volt vagy 3 napig volt a felvételi vizsga. Egy ilyen maratoni futam volt az egész, és én akkor feljöttem a nagynénémhez Pestre, ott laktam nála, mert ugye minden reggel bementem pályázatokat írni, zenét, forgatókönyvet, szóval mit tudunk a filmművészetről, meg stb. Hát mindegyiken megfeleltem kiválóan, de hát a végén mégse vettek fel, mondva, hogy hát a létszám miatt betelt, és már nem fértem be, de utánam jött az áldozat, ott jó Hubai Miklós, aki ottan, azt hiszem, hogy ő volt a zsűri elnöke, és ez ritka még a híres emberek körében is, hogy engem a kis vidéki kislányt utánam jött, és azt mondta, hogy nagyon sajnálja, hogy nem kerültem be. De van egy rendelet, hogy nőket nem lehet, csak egyet maximálisan filmrendezőnek, mert ez férfi pálya. Na most ugye ettől nagyon dühös lettem, és mondta, hogy miután minden vizsgán megfeleltem, felvesz engem színházrendezőnek, nem kell már tovább vizsgáznom, kész, elfogadják, rendben van, és akkor ott folytatom a tanulmányaimat. Mondtam, hogy én nem színházrendező akarok lenni, hanem filmrendező, és mi az, hogy azért, mert nő vagyok, nem vesznek fel, hát akkor teljesen ki voltam borulva magamból, és szépen bevágtam magam mögött az ajtót, és eljöttem, és később jöttem rá, hogy milyen jó, hogy a Hubai utánam jött, beszélt velem, aztán átgondoltam. És az is jó, hogy nem fogadtam el, mert más volt az utam. És valahol a sors ugye rakosgatja az embert. Ez roppant érdekes, hát egy bizonyos kor után már érzi az ember, hogy a sors mindig valahol beleavatkozik, és még jó, ha pozitívan, nem negatívan az életében. És akkor én nagyon sokat képzőművészkörbe jártam a Derkovicsba Szombathelyen, és nagyon jól rajzoltam, akkor divattervezőnek jelentkeztem, a képzőművészetén volt a divattervezői szak, oda se vettek föl, hiába volt jó a rajzom, hát ott is az volt, hogy kellett volna valaki fölvegyen egy telefont, hátszél, és beajánljon engem, de ilyen nem volt, és akkor oda se vettek fel, viszont rajzolgattam tovább, jártam a Derkovics körbe rajzolgatni, nagyon jó társaság volt, nagyon szerettük egymást, és a Petőfi népe, a Vas népe, a Vas megyei napilap, az leközölte a rajzaimat is a képek, az írásommal együtt, mert mindig írtam hozzá egy kis valamit, amit a parkban megfigyeltem. Tehát oda se vettek fel, mert hiába jelentkeztem újságírónak, a főszerkesztő az fölvett volna szó nélkül, de...
Ki, a pártitkár meg nem?
Hát a pártitkár nem. Nem feleltem meg, ugye ez egy olyan história, hogy akkor politikailag vizsgáztattak, nem szakmailag. Én felkészültem szakmailag, Sanyi, mi a riport, mi a glossza, milyen újságok jelentek meg Magyarországon ettől addig, kik a leghíresebb újságírók. Tehát mindent megtanultam, csak a politikai részét nem. Na most ő ugye politikailag vizsgál, nem volt rossz indulatú ember, csak hát ő az ő szempontjából vizsgáztatott engem, és amikor az afrikai szabadságharcos nevét én, ugye Vas megyeiek vagyunk, mi szeretünk viccelődni, és kérdezte, hogy ismerem-e, mondom, hogy ne, hát az a Lulumba elvtárs. Hát nem, mert Lumumba volt a neve, és mondta, hogy még én nekem politikailag fejlődnem kell, és csak azután menjek jelentkezni az újsághoz. Hát aztán közben másfelé sodort az élet, foglalkoztam mással, és férhez mentem egy filmrendezőhöz, Kecskemét.
Azért nem nyugodtál, találtál magadnak egy filmrendezőt. És akkor Kecskemétre költöztetek?
Igen, én költöztem Kecskemétre, mert a férjem ott volt.
És akkor az
Radó Gyula.
A Radó Gyula, igen. És
ismerette
akkor,
is.
Én is ismerem, igen. És akkor az első hivatalos újságírói munkahelyed ott Kecskeméten történt meg, amikor már hivatásos
hát már
újságíró volt?
Írtál bele, csak... Vas népébe, csak nem voltam újságíróként foglalkoztatva.
Igen, de most már átmentünk Kecskemétre.
És most már Kecskeméten pedig én lettem miután ugye képzettségemnél fogva, a művelődési háznak, a nem létező művelődési háznak a vezetője. ezt ugye a férjem volt a vidéki első stúdió egyik alapítója, tévéstúdió egyik alapítója, hát annak a felesége akkor legyen a művelődés. A művelődő, a piarista gimnázium aulája volt ez a kultúrház, amit én vezettem. Sanyi akkora volt, mint egy lovarda. És semmi nem volt benne, az ég adta világon, de várták tőlem, hogy felvirágoztatom a kultúrát.
Na most ez az érdekes, látod, hogy alapvetően az egész életed a kultúra irányába vitt volna. Hol volt az a kanyar az életedben, amikor aztán az utazás egy nagyon-nagyon fontos, aztán egy picit majd a gasztronómia is egy nagyon fontos irányt vesz?
Hogyan? Hát itt Kecskeméten.
Itt Kecskeméten. Hogy... Emlékszel az első külföldi hivatalos utadra?
De hogy hogyan lettem újságíró, vagy...
Nem, amikor újságíró voltál, és azt mondták, hogy Zsuzsa, el kell utaznod most, csak a hasamra ütök Ravalpindibe. Tehát az első hivatalos utad, lehet, hogy az éppen Moszkva volt.
Hát az első hivatalos utam, röhögni fogsz. A külföldi utam az volt, hogy miután fölvettek a Petőfi Népéhez, szóval leszólított a főszerkesztő az utcán, de ez is egy külön történet, akkor az első külföldi utam a prágai nőknapi TS asszonyok delegációjával engem küldtek ki, hogy írjak róla Prágába egy vonat kirándulás keretében. Így jutottam én először olyan helyzetbe, hogy akkor külföldre mehettem. Hát nem, mert vasfüggöny mögött nőttem
föl. Ez teljesen így van.
Nem lehetett kimenni sehova se, de csak utána aztán elindultam. De ez volt az első, sose felejtem el, olyan hideg volt március 8-án, hogy majd megfagytunk. Vittünk egy koszorút. Mondták, hogy nem tudom, milyen nagy női harcos szobránál kell azt nekünk letenni, és akkor találkozunk majd a vezetőkkel, akik meghívtak, de azt a koszorút azt ott tegyük le előtte. Kerestük azt a szobrot rettenetesen, hát nem találtuk meg, képzeld el. Hát akkor láttunk egy lovas szobrot, és mondtuk, hogy itt letesszük. Biztos szerette a nőket, hát hálából mi most ezt megkoszorozzuk. És ott szépen elhelyeztük a koszorukat, és mentünk arra a helyre, ahol ugye fogadták a delegációkat.
Még a hírek előtt azt mindenképpen szeretném megkérdezni, hogy és mi volt az első vasfüggönyön túli utad? Tehát ugye, mert a szocialista érából azért utaztál, írtál, utaztál, vittél delegációkat, tudósítottál, de akkor, amikor először elmehettél a vasfüggönyön túra, az hol volt?
Az első út, amikor már a szocializmusba kimehettünk, ugye a két, illetve három, először három, aztán két évenként, igen. Akkor mentünk Olaszországba a párommal, illetve az én drága jó urammal, és bejártuk a csizmát ilyen fapados turistaként, mert 70 dollárt kaptunk fejenként, és akkor ezzel a cirkuláré vonattal, amit ugye az egyetemistáknak adtak annak idején, meg a fiataloknak, bejártuk az egészet egészen Észak-Olaszországtól le Szicília sarkáig, mindenhova eljutottunk, kiszálltunk, akkor ottan körülnéztünk, ahol akartunk, akkor visszaszálltunk, és bejártuk Olaszországot. Időnk volt, pénzünk ugyan nem, de nem voltak nagy igényeink, csak látni akartunk és élvezni azt a gyönyörű tájat, meg a múzeumokba, ugye azokba ingyen mehetünk szintén kedvezménnyel.
Megérkeztünk akkor az utazáshoz, és a hírek után azzal folytatjuk, de különösen fókuszálva erre a könyvre, hogy hátizsákomban a glóbuszom. Itt megpróbáltál 60 év termését beletenni ebbe a könyvbe, de én tudom, hogy ez még csak a fele. Mert lesz annyi sztorid és annyi történetet, hogy még egy ilyen könyv majd valamikor,